Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki lábamat a tőrből. Tekints rám és könyörülj rajtam. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet, bocsásd meg minden bűnömet. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 138. zsoltárunkat keressük meg, első versszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan néhány héttel ezelőtt segítséget kaptam, hadd hirdessem most így, hogy a szeretet lánc az folytatódik, a Szentírást családoknak adják át. Bódi István testvéremet szeretném kérni, hogy adja át a Bibliát, ha itt van közöttünk. Lehet, hogy most nincsen itt. Nincs itt István Márcsi. Akkor most megakadt, következő héten folytatjuk mindezt. Akkor testvérek, folytatjuk az Isten tisztelet közösségét, 486. dicséretünket énekeljük. Első 4 versszakával, majd a 8. és a 9. versszakot is. Ezt a dicséretet tanultuk most Isten tiszteletünk előtt.
mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és nagy bölcsességében igazgat mindeneket. Isten igényét olvasom. A Rómaiakhoz írott levél 10. fejezete, 11-től 18. verséig. Mert azt mondja az írás, aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert ugyanaz az Ura mindenkinek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hittek? És hogyan higgyenek abban, aki felül nem hallottak? És hogyan hallanának ige hirdető nélkül? És hogyan prédikálnak, ha el nem küldik őket? Amint megvan írva, mi szépek a jó hírt hirdetőknek lábai. De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, mert Ézsaiás azt mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Istenünk, drága jó atyánk, áldunk és magasztalunk téged minden jóságodért, hogy bár megérdemelnénk, mégsem vonod meg tőlünk áldásaidat, szent lelkedet, napról napra megújított kegyelmedet. Urunk, ma is hozzád jövünk. A te lábaidhoz térdelünk, és fülünket megnyitjuk a te beszédedre. Add, hogy a mai Isten tisztelet jó lehetőség legyen arra, hogy kilépjünk önmagunkból, és egyé olvadjunk benned a te szent lelked segítsége által. Légy támogatója lelkünk üdvösségének, az ige hirdető által, a szolgálók által, a bizonyságtevők által. Add, hogy aki szólja az igét, szent lelked által szólhasson, és mi, akik halljuk, hallgatjuk, add, hogy elrejthessük azt szívünkben, mint igaz kincseket. Jöjj és maradj velünk a te áldásoddal. Ámen.
Ahogy gondolom, a gyülekezet már tudja, ez egy különleges vasárnap, és a szolgálókkal mi együtt a Református Cigány Misszió és a Református Misszióiroda nevében vagyunk itt, és én úgy szeretnék most közvetetek szolgálni, hogy meg szeretném osztani a bizonyságtételemet, ami nagyon nehéz ugye beszélnünk arról, hogy Isten milyen csodákat tett az életünkben, de megpróbálom ezt most úgy tenni, hogy ne legyünk itt nagyon sokáig ma. És úgy készültem mára, hogy próbáltam átgondolni azt, hogy mik is azok a pontok talán az életemben, ahol az Isten nagyon nyilvánvalóan jelen volt, belenyúlt, változást hozott, és mindezt úgy, hogy hogyan lehet ez bizonyság itt a pomázi gyülekezet számára. Én Sztojka Szabina vagyok, 25 éves, Kiskunhalason születtem, ez Bács-Kiskun megye, közel van Szerbiához, ott a szabadkai határhoz. Édesanyám ő egy egyszerű falusi családból származik, édesapám pedig egy cigányember. Édesapámnak az első házasságából van több gyermeke, és édesanyámmal közösen pedig vagyok én és a hugom. Kiskunhalason születtünk, édesanyukám, amikor hozzáment apukámhoz, így vállalta azt, hogy a cigány kultúrába és a cigány családunkba is beilleszkedik, és így én úgy nőttem fel, hogy nagyon jelen, nagyon, nekünk mindig voltak például lovaink, lovaskocsikáztunk, nagy családi rendezvények voltak, tehát nagyon otthonosan mozogtam a cigány kultúrában, de édesanyámnak két testvére van, akikhez szintén nagyon közel álltunk. Tehát azt tudom mondani, hogy miközben felnőttem, én mind a két kultúrában, ha lehet így mondani, a magyar cigány kultúrában, és édesanyámék kultúrájában, amire lehet azt mondani, hogy egy magyar kultúra, nagyon otthonosan mozogtam. De mindig nagyon el volt választva valahogy ez a kettő. Nem tudom, hogy tudják-e, de arra felénk a cigány családokban az a szokás, hogy már nagyon hamar meg kell keresztelni a kisbabákat. Tehát én azt hiszem 6-7-es korom előtt meg lettem keresztelve, katolikus templomban, katolikus szertartás keretein belül. Amikor visszagondolok arra, hogy hogyan nőttem fel, talán most már sokszor mondom ezt, hogy valószínűleg a cigány kultúrának az előnye az, hogy sosem kérdőjeleztem meg azt, hogy létezik-e Isten. Hogy mindig nagyon, nagyon természetes volt az nekem, hogy Isten van. Óvodába, a helyi református gyülekezet óvodájába kerültem, mert az volt a legközelebb a lakásunkhoz. És annyira jól éreztem magam ebben az óvodában, hogy míg nem keresztény a családom, én bevezettem az étkezés előtti imádságot. Addig senki nem ehetett, amíg én nem vezettem le az imádságot, és hunyorogva ellenőriztem, hogy mindenki imádkozik-e. De nagyon-nagyon szerettem ezt az óvodát, és tényleg azt, amikor így visszafelé gondolok, azt élem meg, hogy Isten engem itt kis óvodásként valóban igazán megszólított, és nagyon magaménak tudtam ezt az óvodai közösséget, és nagyon fontosak voltak számomra a lelkész feleséget, például aki bejárt és gitározott, és úgy együtt voltunk, és együtt énekeltünk. Jelentkeztem utána egy állami általános iskolába, zenei tagozatra, nagyon szerettem énekelni. És a felvételin is olyan dalokat énekeltem, amit az óvodába tanultunk. Jézus szeret minden kicsi gyereket és a társait. És az iskolában mondta a tanárnő, hogy nagyon jó, hogy ilyen istenes énekeket éneklek, de tudok-e mást? És fel voltam háborodva, de hát ezek az énekek, amiket én szeretek, amiket az óvodában énekeltünk, hogy miért kell lennél több. De felvettek ebbe az iskolába, ami nagyon különleges volt, mert akkor még nálunk iskoláson egy külön iskolába jártak a cigány gyerekek, és a zenei tagozatra nem vettek fel cigány tanulót, és én voltam az első, akit felvettek. Elkezdtem járni az általános iskolába, nagyon vártam, nagyon élveztem, és az első héten történt egy ilyen nagy szembesülés, hogy így 7 évesen, hogy ki is vagyok én. Elmentem egy másik osztályterembe, ahova az osztálytársam nővére jár. Bementünk a terembe, és mai napig emlékszem, hogy ott ült egy lány a zongoránál, hátra nézett, és egy kicsit így fintorogva azt mondta, hogy menjek már ki, mert büdös van. És nem nagyon értettem, hogy mi a baj, természetesen nagyon rosszul esett, sírtam, hazamentem, elmondtam édesanyukámnak, hogy ez történt az iskolában. És akkor anyukám elmagyarázt, és hogy mondom, hogy anya, hát hogy lehetek büdös, hogy én tegnap fürödtem, tehát tényleg nem értettem ezt az egész helyzetet. És anyukám elmagyarázta, hogy hát ez valószínűleg azért van, mert apukánk cigány, és rajtam ez jobban látszódik, a húgom amúgy ilyen szőke, kékszemű, fehérbőrű, tehát rajta nem is látszódik, de mivel rajtam látszódik, ezért ezzel itt szembesülnöm kellett. De aztán valahogy voltak még egyébként az általános iskolában hasonló helyzetek, ezeket nem sorolom, nem sok egyébként, és amúgy elfogadtak így évről évre, De innentől kezdve ez olyan kicsi sérülést okozott nekem, hogy nem szerettem már többé bemutatkozni a vezetéknevemen, mert ha a Sztojka, azt mindenki tudja, hogy cigány név. Nem mentem ki a napra, nehogy barnább legyek, meg olyan dolgokat csináltam, amit hát így cigányok nem csináltak. Tehát elkezdtem ilyen fekete ruhákba járni, hogy ami épp a trendi volt a fiatalok között, hogy még nagyobb vágyam volt, ami eleve a tini fiatalokban benne van, hogy beilleszkedjen, és bennem ez még jobban felerősödött. A családom meg nem tudta, hogy mit csináljon velem, mert 13 évesen már nagyon eltávolodtam tőlük. És ekkor volt az, amikor meghívtak egy angol nyári táborba. Hát és én nagyon szerettem az angol nyelvet, és egyébként nagyon jó tanuló voltam az általános iskolában, a felső tagozatban már nem annyira, de jól ment az iskola. És elhívtak ebbe a táborba, megérkeztem, és akkor látom, hogy hát én azért mentem, hogy ez angol tábor, és ki van írva, hogy angol bibliai tábor. És akkor hát nekem minden bajom lett, hogy hát én azt hittem, hogy ez csak egy angol tábor, és most úgy kicsit becsapva éreztem magam, hogy ez egy bibliai tábor is, és nem nagyon szerettem volna ott maradni. De végül ott maradtam, sőt következő évben vissza is mentem. És azért mentem vissza, mert megéreztem azt, hogy külföldi fiatalok eljönnek azért, hogy közöttünk szolgáljanak, elmondják azt, hogy mit jelent számukra Jézus kereszthalála, és egyszerűen ez annyira megragadott, hogy valaki több száz kilométert utazik értem. Ezt teljesen így éltem meg. És azáltal, hogy ők angolok, ők is egy más nemzet, és ők nem is értik azt egyébként, hogy mi az, hogy cigány, meg nem cigány, és hogy teljesen más, hogy közelítettek felém is. És volt egy este, amikor kiállt egy lány, megosztotta a bizonyságtételét, elmondta azt, hogy Jézus azért halt meg, mert engem annyira szeret. És azért halt meg, mert én olyan fontos vagyok neki, hogy az életét adta értem. És akkor én ott úgy ültem, és így mondtam magam, hogy hát én már hallottam Jézusról, otthon vannak képek, kereszt, de hogy ezt hogy nem mondta még nekem senki, hogy engem Jézus annyira szeret, hogy meghalt értem. És ezután elmondtam egy imádságot, és tényleg átéltem azt, hogy Isten új életet ad nekem, és hogy én nagyon fontos vagyok számára, úgy, ahogy vagyok. De aztán azt elkezdtem járni a gyülekezetbe, a kiskolási református gyülekezetbe, ahol 18 évesen konfirmáltam. Egy gyönyörű ifjúsági közösség alakult ki, akik még akkor is mellettem álltak, semmilyen előítélet nélkül, amikor sajnos édesapám börtönbe került, és ezt nagyon nehezen tudtuk feldolgozni a családdal. És ők akkor is teljesen 100%-ban az egész gyülekezet mögöttem állt, imádkoztak, anyukámnak segítettek. És megéltem azt, hogy habár abban a közösségben egyébként én vagyok az egyetlen cigány származású, de senkit nem érdekel, és senkinek nem fontos, mert egy sokkal nagyobb dolog köt össze minket, az Isten szeretete felénk. Lekonfirmáltam, és elmentem Angliába egy diakóniai évre, ahol hajléktalan nők között dolgoztam, onnan hazajöttem, és Szegeden voltam egyetemista 3 évig, ahol nemzetközi tanulmányok szakon tanultam. Ott bekapcsolódtam az egyetemi gyülekezet életében, de még otthon is jelen voltam a gyülekezetben, ami tényleg az otthonommá vált. Megéltem azt, hogy sajnos a szüleim kapcsolata nem volt tökéletes, a családban is rengeteg probléma volt, és a gyülekezet volt az, ahol igazi példákat kaptam. Igazi példát kaptam egy házasságra, igazi példát kaptam szeretetre, hogy milyen az, amikor a barátok, akik testvérek Krisztusban 100%-ig mellettem vannak. És felkértek arra, hogy tegyek egy bizonyságot az egyik evangelizációs alkalmon. És ott életemben először, már egyetemistaként elmondtam így a gyülekezetnek, hogy egyébként én cigány származású vagyok, és ezt mindenki tudta, de mégis ez egy ilyen, számomra egy ilyen tabu téma volt, mert nem mertem kimondani. És elmondtam nekik őszintén egy bizonyságtételben, és tényleg úgy éreztem, hogy olyan őszinte vagyok, hogy olyan, mintha ruha nélkül álltam volna előttük, és ez volt életemben az első pillanat, amikor el tudtam fogadni azt, hogy én cigány vagyok. Mert eddig szégyeltem. Eddig Isten kérdeztem, hogy miért kellett ennek teremtenie. Miért kell, hogy ilyen problémák legyenek a családomban, és nem értettem meg. És azáltal, hogy ott vallást tettem arról, hogy Isten engem azért szeret, mert cigány vagyok, és hogy lehet, hogy ezzel épp terve van. Aztán a gyülekezetünk meghívott egy lelkésznőt, aki Kárpátalján dolgozott cigánymisszióban, mert a gyülekezet is elkezdett gondolkodni azon, hogy mit jelentene, hogyha a cigány gyermekek felé szolgálna az iskolában. És ez a lelkésznő odajött hozzám, és megkérdezte azt, hogy hát egyébként megkérdezhetné, hogy nincs-e bennem egy vonóval, így kérdezte. És mondom, hát ez mit jelent? És azt mondta, hogy hát, hogy nem-e vannak cigányok a felmenőim között. És akkor mondtam, hogy de. És innentől kezdve ő Dani Eszter volt a Református Cigány Missziónak a munkatársa, és elkezdett hívni önkénteskedni ilyen alkalmakra, mentem vele, és volt egy pillanat, ami egy hétvége, azt hiszem, amikor elutaztunk Kárpátaljára, ahol nagyon nagy cigány misszió van, és elmentünk Beregszászba az ottani cigánytelep, ami most nem tudom hány fős, de több ezer fős cigánytelep egyébként, ami egy nagy fallal van körülvéve. És mondta ezt, hogy tegyek bizonyságot a cigány testvérek előtt. És kiálltam, és igazából minden készülés nélkül elkezdtem beszélni. És azt vettem észre, hogy Isten egy olyan kapcsolatot alakított ki köztük és köztem, hogy megérintődtek azáltal, ahogy én elmondtam azt, hogy Isten engem úgy szeret, ahogy vagyok, és az életét adta értem is, annak ellenére is, hogy cigány vagyok, és hogy ezzel terve van, és hogy csodálatos ajándékokat teremtett a cigányságba. És ez által, hogy ők megérintődtem, és láttam, hogy öreg cigányasszonyoknak potyog a könny az arcából, így elkezdtem gondolkodni azon, hogy milyen terve lehet nekem, velem, Istennek. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy jelentkezek a teológiára, hogy lelkész leszek. De nagyon jól lebeszéltem saját magamat róla, hogy én miért nem vagyok erre alkalmas. Akik elkezdtek gyülekezeti tagok megkérdezni, hogy nem-e gondolkodtam el a teológián, na nekik is jól elmagyaráztam, hogy nekem miért nincs ott helyem. És ez így folytatódott. Édesapám ismét börtönbe került. Aztán ilyen nagyon sok rossz dolog történt a családomban, édesanyukám elhagyott minket, és ketten maradtunk a hugommal. És ez egy nagyon nehéz pontja volt az életemnek, és egy ilyen vasárnapon, épp amikor apukám jött haza a börtönből, és kicsit féltünk, hogy mi fog történni, elmentem Isten tiszteletre. És ezen az Isten tiszteleten az az ige szólalt meg, amit Kálmán az imént felolvasott a Rómaiakhoz írott levélből. Ahol azt olvassuk, hogy aki hisz, ő benne nem szégyenül meg. És ha tovább olvassuk, akkor azt olvashatjuk, hogy hogyan hívják segítségül, akiben nem hisznek, hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak, és hogyan hallják meg ige hirdető nélkül. És találtam az Isten tisztelet végén, és mondtam a barátnőmnek, aki mellettem áll, hogy Emőke, én jelentkezni fogok a teológiára. És éreztem azt, hogy egy ilyen hatalmas kő leesik a vállamról, és így fellélegzek. Tényleg ez az érzésem volt. És megértem azt, hogy van egy vágyam. Hogy az a vágyam, hogy elmondjam olyan embereknek, amilyen én voltam tizenpár évesen, akik úgy gondolják, hogy sosem hallottak még Jézusról, hogy elmondjam nekik, hogy Jézus mennyire szereti őket, és mit is tett értük. És még nagyobb elhívásomnak értem azt, hogy elmondjam olyan embereknek, akik értéktelennek érzik magukat. Legyen az cigány, vagy egy fiatal, aki nem tud mit kezdeni magával fiatalként. Legyen az bárki, aki úgy érzi, hogy nem elég erre a világra, hogy nem elég fontos, nem elég értékes. És hogy ezt ő szégyeli. Mert én is szégyeltem, és megéltem azt, hogy Isten nem szégyel engem, sőt. És ekkor Isten így felélesztette bennem így a római levélen keresztül, és az ige hirdetésen keresztül ezt a vágyat, és jelentkeztem a teológiára, most harmadéves hallgató vagyok, és nagyon szeretem. Emellett elkezdtem már még a teológia előtt dolgozni a Református Misszióirodán, a cigány misszió munkatársaként, és láttam azt, hogy Istennek, hogyha van terve velem, azt bármin keresztül képes véghez vinni. És a teológiát egyébként nagyon szeretem, de nagyon sok kérdésem van még. Hogy mit jelent az én elhívásom, hogy hol fogok majd szolgálni, mire leszek képes. De mindig visszanyúlok ehhez a római levélhez, pont két nappal ezelőtt így elbizonytalanodtam és elővettem, és aztán láttam, hogy Ági ezt az igét választotta a mai napra, és ez ismét egy újabb megerősítés volt Isten felől. Hogy nem számít az, hogy én honnan jöttem, hanem az számít, hogy ő mit tett értem. Amen. Most ige hirdetésre készülve énekeljük a 164. dicséretünk első három versét. A 164. dicséret első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk. Istenünknek az a szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségét kérve és várva hirdetni kívánok közöttetek, írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, annak is a 8. fejezetében, a 8. fejezet 19. versében. Isten Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből ezzel az igével keresi a szívünket, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Újraolvasom ezt az egy verset, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Gyülekezet, foglalja el helyét. Akkor szoktunk, és akkor szoktak sóvárogni, és valami után sóhajtozni, hogyha valami hiányzik, vagy valami nagy baj van. És nem tudunk azon változtatni, nem tudunk tenni azért, hogy az megszűnjön. És hogyha körülnézünk, akkor na hát baj az van a teremtett világban. És volt régebben is, van ma is, mert a világunknak ez a részévé vált a bűneset óta. Hogy nem csak az Isten szeretete, nem csak a Szentlélek van itt velünk, hanem a bűnöknek minden következményével is együtt kell élnünk ebben a világban. És mindig keressük, hogyha valami baj történik, valami rossz történik, mindig keressük az okát, mindig keressük a felelősöket, mindig keressük azt, hogy megmagyarázzuk, hát ha akkor könnyebb lesz. És mindig keressük azt is, hogy hogyan lehetne ezt elhárítani. És hogyha nem sikerül, akkor sóvárgunk, akkor várakozunk, és vágyjuk azt, hogy megváltozzon valami. Van egy számomra kedves kis tanmese vagy történet, hogy egy pszichiáterhez, egy pszichológushoz egy jól szituált, középkorú, jól öltözött úriember megjelenik, és elmondja, hogy annyira üres és szomorú az élete, hogy már nem tud mit kezdeni, és mindegy mit, csak valahogy segítsen rajta, csak valamit csináljon. És akkor a pszichiáter nagyon lelkes lesz, hogy hát végre könnyen tud valami jó receptet mondani,
Hát itt van egy bohóca a településen, itt van a faluba, és menjen el, és nézze meg, és pont ma este lesz egy előadása. És hogy mindenki felvidul, erről híres az egész világon ez a bohóc, hogy tényleg mindenkit felvidít, és menjen el, ez lesz a legjobb, amit tehet. És ez az úriember csak felsóhajt, hogy ez a bohóc én vagyok. És hogyha a tanmesék világából a valóság felé evezünk, akkor ezt a kiüresedett és szomorú és kilátástalan állapotot, amikor annyi mindennel küszködünk, vagy nem látunk túl nehézségeken, vagy a Szabina bizonyságtételében is voltak ilyen pontok, amikor valami változzon már, valami legyen már másmilyen. Egyszer elmesélte nekem valaki az életének a történetét, és elmondta, hogy gyerekként nagyon komoly depresszióval küzdött, amit senki nem vett észre. Mert akkoriban ez még nem volt téma, hogy a gyerekek esetleg depressziósak lesznek. Meg egy 12 éves gyereknél amúgy is annyi mindenre lehet fogni, ha problémás, ha kiállhatatlan, ha undok. Lehet a kamaszkorra, a tinikorra, az iskolára, a család, annyi mindenre lehet fogni, ha valakinek valami baja van is. És olyan szeretetlen, kiüresedett élete volt, hogy az öngyilkossággal is megpróbálkozott, és fiatalon ilyeneket hallani azért elég ijesztő, hogy idáig jut egy 12-13 éves gyereknek az élete, de nem sikerült, Isten csodája az, hogy ez nem sikerült, és egy pár évvel később találkozik valakivel, igaz, amikor gyerek volt ez a fiatal, akkor járt hittanórára, és hittanórán, amit hallott Istenről, az csak arra volt, hogy volt kire haragudnia, amiatt, ami vele történik, és körülötte van, lehetett valakit okolni. És aztán eltelik egy pár év, és valaki egy egészen más szemszögből, egy másik történeten keresztül mesél neki Isten szeretetéről, hogy volt egy eltévedt jó, aki utána a pásztor utána ment, és hazavitte, és annyira örültek neki, hogy öröm ünnepet ült mindenki, és azt mondták ennek a lánynak, hogy még az Isten angyalai is örülnek neked. Annyira értékes, annyira fontos, hogy még az Isten angyalai a mennyben is örvendeznek neki. Egy depressziós valóságban megszólal az Isten embere, megszólal az az ember, aki már ismeri Isten szeretetét és jóságát, és már megváltoztatta az ő életét, és az Isten embere örömről és fényről beszél, és ünneplésről. És a gyermek azóta felnőtt, és annak szentelte az életét, hogy erről az örömről beszéljen másoknak. Hogy az Isten szeretetét mondja el másoknak. Mert ettől a megváltó erőtől megváltozott az ő élete is, és változhat meg másoké is. Baj van, és a teremtett világ sóvárogva várja azt, hogy az Isten fiai megjelenjenek végre. Sóvárogva várják ott, ahol sötét van, ahol félelem van, ahol depresszió van, ahol nincs mit remélni, ahol csak azt érzik, hogy valami nincs rendben, ahol céltalan az élet, ahol haszontalan az, hogy itt vagyunk minden nap, ahol azt sem értjük, hogy miért élünk, miért kelünk fel, és valami szükséges, átmeneti állapottá válik a földi élet az örökké valóságig. Nem tudni, hogy miért kell felkelni, mi a dolgom. És nem kell nagy krízis vagy katasztrófa. A mindennapos fásultság, a mindennapos kedvetlenség pont elég ahhoz, hogy ez a sóvárgás megszülessen. És azonban a sóvárgásban tényleg benne van az is, hogy nem tudom idehozni, amit annyira akarok. Érzelmi szinten egyáltalán nem passzív az, ami történik, de a cselekvések szintjén az marad. És hogyha ennyi baj van, akkor mire jó az, ha Isten fiai megjelennek? Látszik a kép. Két képet hoztam és vetítettünk ki. Mind a két képet Rembrandt festette, és mind a két képen ugyanaz az esemény van megörökítve. Akkor, amikor Jézus az Emmausi tanítványokkal együtt vacsorázik. Mind a két képen ugyanaz van, és ugyanaz a festő. Az nem tudom, hogy mennyire látszik, elég világos van a templomban, de az egyik képen Jézus az, aki a fény hordozója, aki megvilágítja a teret, és gyönyörűen látszódnak az egész terem, az apró részletek, hogy van egy szép boltíves háttere a helységnek, A másik képen pedig nem Jézus az, aki ezt a fényt hordozza, hanem háttérben ott oldalt van egy kicsit kisebb és kicsit árnyékosabb a kép, még egy nagy függöny is ott van az oldalán. Nem látszik minden olyan jól, de a fény és a világosság az ott van. Nem tudom, hogy kiben mit indítanak el ezek a képek. Az én kérdésem az az, hogy ha testileg és fizikailag nem is látjuk Jézust, felismerjük-e, vagy valóságosnak érezzük-e mégis a jelenlétét? Mondjuk a kenyér megtörésében, vagy a másik ember arcában. Valóságos tud-e lenni számunkra Jézus jelenléte? Mert Jézus azt mondja, hogy már ez is egy lépés, amikor a kenyér válik a fény, a világosság hordozójává. De ha tovább megyünk, Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világvilágossága, ti vagytok a föld sója. Hogy a hegyen épült vas, ez nem rejthető el. Hogy cselekedjünk úgy, ahogyan ő cselekedett, hasonlóképpen. Viszonyuljunk úgy egymáshoz, ahogyan ő tette. És azt is mondja még tovább menve, hogyha elmentek a börtönbe valakit meglátogatni, akkor őt látogattátok meg. Ha elmentek egy beteghez, akkor őt látogattátok meg. Ha egy éhezőnek enni adtok, neki, vele találkoztok benne. Ha egy kisgyermeket befogadtok, őt fogadjátok be. Jézus jelenléte valóságos-e számunkra a világban? És hogyha még tovább megyek, és a pünkösd után a Szentlélekkel való betöltekezésre gondolok, vagy Pál apostolnak azokra a leveleire, azokra a fejezetekre, ahol a kegyelmi ajándékokról ír, hogy felruház Isten bennünket kegyelmi ajándékokkal. A profétálás, az imádság, az adakozás, a könyörülő jókedvvel való cselekvése a világban. Annyi féle kegyelmi ajándék van. A kegyelmi ajándék az Isten benned való ereje. És más helyen írja Pál, hogy a kegyelemnek benned való ajándékát hiába valóvá ne tedd. Mire jó tehát, ha Isten fiai megjelennek a világban? Vagy hogyha ilyen nagyon reformátusan akarjuk kérdezni, mi hasznom nekem abból? Az, hogy a Szentlélekkel betelve, annak erejével Isten ereje válik megtapasztalhatóvá a világban. Jézus sohasem bátorította a körülötte lévőket. Nem tudom, ez feltűnt-e nekünk, nekem magamtól nem tűnt fel, de egyszer valaki rávilágított számomra, hogy soha nem bátorította az övéit reménységre. A sokszor mondja Jézus is, hogy ne féljetek, meg valaki egyszer megszámolt, hogy 365-ször benne van a Bibliában, hogy ne félj, és olyan jó, én nem számoltam utána soha, de olyan jól esik el, hogy minden napra jut egy ilyen bátorítás, de hogy, és annyi helyen benne van az is, hogy reménykedj az Úrban, vagy Pálnál, hogy reménység ellenére reménykedve hisz, de Jézus soha nem azt mondta, hogy reménykedj az Úrban. Hogy elmorfondírozhatunk ezen, vagy kereshetjük a saját válaszainkat is erre a kérdésre, de az én válaszom az az, hogy azért, mert Jézus jelenlétében minden beteljesedik. És a reménységek valóra válnak, és ezek beteljesednek. Amikor Jézus ott van egy viharos tengeren, akkor és a tanítványok félnek, akkor az a tenger lecsendesedett, a szél elállt. Jézus jelenlétében a betegek felálltak, meggyógyultak, Jézus erejével, Jézus jelenlétében a halottak feltámadtak, a leprások megtisztultak. Hogyha a gazdag ifjú történetére gondolunk, aki egészséges ember, akkor az értékrendje kap egy egészen új megközelítést és megvilágítást. A vámszedők élete, cselekedetei megújulnak. És Jézus kiküldi és elküldi a tanítványait, felruházza őket erővel, és azt mondja, hogy menjetek el, és ti is csináljátok ugyanezt. És a halászból emberhalász lesz, és a tanítványok gyógyítanak Jézus nevében, ördögöket küznek ki, és képesek lesznek arra, amire a megváltó ereje nélkül nem lennének képesek. És hogy ennek az erőnek és hatalomnak ez nem fog kiteljesedni itt a földön addig, amíg Jézus vissza nem jön. De ma is működik ez az erő, és ezek a csodák, ezek ma is megtapasztalhatóak. És Isten fiaira sóvárogva vár a teremtett világ. Mert aki bajban van, azt szeretné, hogy a lehetővé váljon az, ami lehetetlen. hogy amit emberileg nem tudunk leküzdeni, nem tudunk megmagyarázni, amit nem tudunk meggyógyítani, amitől nem tudunk megszabadulni, ami kísért minket, az az Isten ereje által mégis legyen rendben, gyógyuljon meg. Sóvárogva vár a világ, és bizony ránk vár. És az, hogy ránk vár, az Isten fiaira vár, az azt jelenti, hogy felelősséggel tartozunk a világ iránt. Az egyik teológiai tanárom mesélte ezt a történetet, a tanítás mellett volt gyülekezete is, és volt egy gyülekezeti alkalom, ahol nagyon kevesen voltak, és akkor az egyik néni ilyen elmondta, hogy hát ő nem bánja, hogy nincsenek itt a többiek, az a lényeg, hogy itt van, ő hallja az igét, és ő rendben van, és ő Istennél van. És hogy úgy elsőre a tanárunk úgy magába elkezdte ezt emészgetni, hogy hát az jó, hogy nekünk üt bizonyosságunk van. Az jó, hogy én hiszek abban, hogy Jézus legyőzte a halál fájdalmát. Az jó, hogy én elhiszem, hogy még a szeretteim halála után az ő feltámadásuknak is Jézus az áloga. Az jó, hogy én hiszek az erejében, ha betegség van, ha baj van, vagy tudok neki hálát adni. De az miért nem fáj nekem, hogy a másik nem? Hogy miért nem hiányolom, hogy ez neki is legyen az élete közepe? Miért nem szakad meg a szívem a másik emberért, vagy a másik hiányáért? És ilyen furcsán az egoizmusnak nevezte, de hogy úgy megjegyeztem én is ezt a szót, hogy fontos, hogy nekünk is meglegyen ez a biztonságunk a világban, hogy az Isten kezében vagyunk, hogy ő nagyobb mindennél, ami itt van. De felelősségünk van, vagy feladatunk van, és érezzük azt, hogy a másik ember felé is van, mert sóvárogva várnak ránk. Hogyha egy kicsit a képre visszanézünk, akkor látjuk, hogy Jézus mind a két képen ott van. De azon, ahol a kenyér, a fény hordozója, ott már másban mutatja meg magát. Az is világosság, de valahogy másban. És ma Isten fiai, a reménység gyermekei, ugyanilyen fény, világosság források. Mert a megsebzett föld és a megsebzett embereknek szüksége van erre a reménységre. Arra vár a világ, hogy jelenjünk meg, és adjuk azt, amit Jézus nevében adni tudunk. És hogyha tovább olvastam volna itt ezt a 8. fejezetet, akkor azt írt a 21. versben, hogy azzal a reménységgel sóvárog a teremtett világ, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgasságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Ebben a sóvárgásban ott van az, amire vágyunk. És Jézus elküldi a tanítványait, nem üres kézzel küldi, erővel és hatalommal küldi. És mondja, hogy ne aggódjatok, mit visztek magatokkal, ne aggódjatok, mit hagytok itthon. Arra nézzetek, hogy valaki megtart titeket. És ha úgy érzed, hogy ez az erő, ez nem az életed része, akkor imádkozzunk érte. Akkor kérjük el az Istentől ezt. Imádkozzunk azért, hogy töltsön be bennünket az ő szent lelkével, hogy ez a mi valóságunk is legyen. Ahogy Szabina elmondta, hogy valami megváltozott, valami a helyére került, egy seb begyógyult, megváltoztak az érzések. Legyünk bátrak ebben, ne elégedjünk meg a kicsivel, ne elégedjünk meg azzal, hogy legalább nem voltam bunkó valakivel. Merjünk nagyot álmodni, ne elégedjünk meg azzal, hogy nem rombolunk, hanem akarjunk nagy célokat kitűzni, hogy mi akarunk valamit tenni ebben a világban, mert a sóvárogva vár. És ne becsüljük le az Isten erejét, ő azt ígéri, hogy velünk jön, azt ígéri, velünk van minden napon a világ végezetéig. Ha elhisszük, hogy a tanítványokat erővel küld, akkor higgyük el azt is, hogy bennünket is erővel küld. És hogy nem lesz könnyű, az biztos. Mint ahogy nekem tényleg nagyon sokszor eszembe jutnak a próféták, vagy Jónás, nekem Jónás ilyen kedves történetem, hogy hány kerülő utat próbált szegény megtalálni, mire vállalt, hogy jó, akkor most már elmenj Ninivébe. Vagy ott van tényleg a sok próféta, akiknek hihetetlen nehézségek árán kellett kiállni a nép elé, és azt mondani, hogy de ez az Isten igazsága, és ti más csináltok. vagy a reformáció évében Calvinra és Lutherre gondolni, ahogy Luther című filmben is ez a jelenet az olyan meghat, az ott áll Luther, mert elhíresült a mondat, hogy más nem tehet, de az emeltet egy könnyű pillanat, hogy igen, ez az én egyházam, de nem tudok erre igent mondani. És kiállni azért, amit Isten a szívére helyez. És biztos, hogy nem volt könnyű a 20. században sem, az előző rendszerben sem, a kommunizmus alatt sem kiállni az Isten igazságomat, vagy azt mondani, hogy igen, én az Isten embere vagyok, szent lélekkel, erővel, hatalommal felruházott ember vagyok, és én csak ezt tudom nektek hirdetni. Hogy van gyógyulás, van szeretet, van az életnek a helyreállása. De bátran bele lehet állni, bátran lehet nagyokat álmodni, mert a világ sóvárogva várja, hogy a te megújult életed újítson meg más és újabb életeket. Hát legyen így mindannyiunk életében. Amen. Hajtsuk meg fejünket is. Nem? Ráfelelő ének. Ének szóval feleljünk a mi Istenünk megszólító szavára. A 278. dicséretünk 7.-8. versét énekeljük. Imádságos szívvel, bölcs Isten remeki, kik az ő képei vagytok, és a tőle lehelt emberi lélekkel bírtok. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, ez az ének annyi mindent elmond arról, amit érzünk, amit hiszünk. Tényleg csak a dicséret, a dicsőség illet téged, hogy örökkévaló vagy, hogy soha nem változol, hogy sohasem kell csalódni benned, hogy sohasem kell attól félni, hogy te elveszíted az irányítást, hogy nem tartod kezedben a dolgokat. Olyan jó nekünk a te gyermekeidnek lenni is, és azt a szeretetet, azt a féltő, óvó szeretetet érezni minden nap, amivel te örülsz nekünk, amivel körülveszel minket. Köszönjük neked, hogy világosságban járhatunk. Köszönjük neked, hogy ez a hit a miénk lehet, hogy te nagyobb vagy mindennél, minden bajnál, minden rossznál, hogy te minden bajt le tudsz győzni. És köszönjük neked a feladatot, hogy elküldesz minket. Mert ahogy mi örülünk annak, hogy az életünket megújítottad, köszönjük neked, hogy ennyire bízol bennünk, hogy elküldesz minket, hogy ezt az örömhírt továbbadjuk mindenkinek. Népeknek, a szomszédainknak, bárhol, akivel találkozunk, továbbadhatjuk ezt. És köszönjük, hogy ez a te erőddel, a te hatalmaddal történhet. Így visszük eléd ezt a gyülekezetet, kicsinyeit, nagyjait, vezetőit, minden tagját, azokat, akik itt vannak, és azokat is, akik nincsenek itt, bármilyen ok is tartotta őket távol. Te légy az őrző, óvó pásztora, aki mindig örül és gyönyörködik bennük. Te legyél az, aki ehhez a küldetéshez, ehhez a misszióhoz erőt adsz nekik. Te segítsd őket nagyokat álmodni, és te adj nekik bátorságot, hogy a te szent lelkeddel betelve tényleg merjenek, akarjanak, vágyjanak arra, hogy életek újuljanak meg. Eléd visszük, Istenünk, a betegeket, hisszük, hogy gyógyító Isten vagy, erősíts, gyógyítsd őket. Eléd visszük a gyászolókat, a feltámadás reménysége érjen el a szívükhöz, és vigasztald őket. Eléd viszünk minden megtört szívű testvérünket, akinek szüksége van arra, hogy a te szereteted megváltoztassa, beragyogja az életét. Így kérünk, Istenünk, hogy vigyázz ránk, légy velünk, légy szeretteinkkel, életünk minden napján. Ámen. Most pedig csendes imádságban vigyük Isten elé mindazt, ami a szívünkben van. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Imádkozzunk a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Gyülekezet, foglalja el helyét. És lehetőséget kaptunk arra, hogy azt már Szabina is elmondta, hogy mi a missziói irodán, a cigány missziónál, az országos református cigány missziónál dolgozunk, és ezzel foglalkozunk. És lehetőséget kaptunk arra, hogy ezt a szolgálatot bemutassuk. Mi nagyon köszönjük ezt a lehetőséget is. És két dolog fog most következni. Edina a cigány misszió munkájáról beszél, Kálmán pedig a saját elhívásáról, hogy mi az a feladat, amit ő ebben a szolgálatban, cigány missziós szolgálatban Istentől kapott.
Áldás békesség, én Prikri Edina vagyok, önkéntesként dolgozom a misszióban, és hála Istennek én megélhetem a misszióban, hogy tényleg önmagam lehetem, úgyhogy remélem a testvérek is megengedik, hogy én úgy fogom bemutatni a cigány missziót a saját szemszögemből, az önkéntesség szemszögéből leginkább, úgyhogy ezt köszönöm a megértést. Kezdeném a logóval. Én a cigány misszióban azt élhettem meg, hogy mindennek nagyon komoly jelentősége van, és hogy nagyon elhivatott munkatársak dolgoznak a misszióban, és egy logónak is komoly háttere van, és komoly munka előzi meg azt, hogy mit választanak a cigány misszió logójának. És egy eredet mond a háttere annak, hogy miért egy madár került a logóra. Van egy ilyen eredet mondta, hogy a cigányok régen madarak voltak, és madárként szálltak világról, világra, országról, országra, de megéheztek, leszálltak a földre, és annyit ettek, hogy elnehezedett a lábuk, úgyhogy a földön ragadtak. De ez a vágy továbbra is bennük van, hogy szárnyaljanak, és hogy Krisztuson keresztül megélhetik ezt a szárnyalást. És hát igen, azóta én ilyen megszállottja is lettem ennek a logónak, úgyhogy gyűjtök mindent, amin rajta van ez a logó. Ágéknak néha az agyukra megyek, már nem tudom, hány bögrém van, füzetem, tarisznyám, kulcstartóm, amit lehet. Igyekszek belőle beszerezni. Van egy álmom, nem tudom, tudja valaki, hogy kitől van ez az idézet. Igen. Én nem tudtam, bevallom, de hála Istennek, hogy a misszióban az ilyen hiányosságaimat is elnézik. És igen, valóban Martin Luther King mondta, és a mondat második fele úgy hangzik, hogy az az álma, hogy a rabszolgák és a volt rabszolgatartók a testvériség asztalánál közösen tudnak leülni majd egyszer, és a missziónak hasonló álmai vannak. Ez a kép nagyon jól összefoglalja az álmunkat. Ezen a képen az a sokszínűség nagyon jól látszódik, amit a gyülekezetekben örömmel látnánk, és látunk is, hála Istennek. Ezen a képen láthatunk férfit, nőt, fiatal, idős, cigányt, nem cigányt, értelmiségit, kevesebb iskolával rendelkezőt, lelkészt, misszionáriust, egy gyülekezeti tagot, de gyülekezeti munkatársat is. És ami a lényeg a képen, mindenki boldog. Az egész egy református templomban készült a kép, egy imanapon, egy országos imanapon, amint több százan részt vesznek határon túlról is, az egész ország területéről, és idén is lesz, április 8-án, minden érdeklődő szeretettel várunk. Ott meg lehet élni ezt a közös örömet. A Magyarországi Református Egyház küldetését olvashatjuk ezen a dián. Én kaptam az egy kis utasítást, hogy egyszerűen és érthetően foglaljam össze, és én ezt is szeretem a misszióban, hogy nem kell, tehát tényleg itt megélhetjük azt, amit az Úristen buzdít is minket, hogy az imáink is nyugodtan legyenek egyszerűek, nem kell magasztos szavakat és dadogva is nyugodtan mondhatjuk. A cigány missziós gyerektáborban élhettem meg, azóta a kedvenc szavam lett a hát, akármit kérdez, szeretitek a tábort, rajzik meg a katokat? Hát, és hogy ebben minden benne van. Szóval, hogy a küldetés az, hogy a gyülekezetek azok a helyek legyenek, ahol tényleg megélheti bárki származásától függetlenül, hogy tiszta lappal indul, beléphet, tag lehet, és megélheti Krisztus megújító, békítő áldozatának a kegyelmét. Céljaink tehát, hogy a gyülekezetek nyitott és befogató közösségek legyenek, és hogy a gyülekezetekben az emberek megtapasztalhassák Isten befogadó, helyreállító, megbékéltető és gyógyító szeretetét. És szerintem én amióta cigány testvérekkel is együtt járhatok gyülekezetbe, nekem nagyon sokat formálódott a hitem, és az, hogy hogyan lehet az Isten dicsőíteni. Hihetetlenül mély imákat, átélt dicsőítéseket hallok, és az nagyon sok töltekezést ad, és hálát a szívem, amikor látom, hogy a szerény körülményeik ellenére milyen hálával tudnak az Isten felé fordulni. Én nagyon sokat tanultam a cigány testvérektől. A céljaink elérése érdekében, tehát hirdetjük az evangéliumot a marginalizálódó csoportok felé, azaz roma közösségeknek is. Így a roma emberek megtapasztalhatják Isten helyreállító szeretetét az élet minden területén. Bódva Szilason például a közfoglalkoztatottak úgy kezdik a napot, hogy minden nap elején a templom épületében áhítatot tartanak a lelkész vezetésével. És így a gyülekezetek a megbékélést fogják munkálni roma és nem roma emberek között. Az egyház a gyülekezetekben él, a cigány missziónak is ott kell ezt valljuk, mindennek az ige az alapja, a szíve, a központja. Bibliaórák vannak, evangelizáció is, Bodva Szilason voltunk evangelizálni, és ezáltal a közösségek is fejlődnek. És ami nagyon fontos, hogy a gyülekezetekre nem felülről szeretnénk így rátelepedni, hanem oda megyünk, ahova hívnak minket, és tényleg azon szeretnénk dolgozni, hogy a gyülekezetekkel együtt érjük el ezeket a célokat. És ugye a hit az a cselekedetekben mutatkozik meg, nem szeretnénk elmenni a társadalmi problémák, az egyéni problémák mellett, úgyhogy tényleg aktívan igyekszünk részt venni a közösségekben. Babamama körökkel, biztos kezdett házakban, szeretett szolgálaton keresztül adományokkal. Ami nagyon fontos, hogy azt tartjuk szem előtt, hogy a gyerekekkel úgy foglalkozunk, hogy a szülőket is bevonni, mindenféleképpen a szülői kompetenciákat is fejleszteni, és hisszük azt, hogy a szülők ismerik a legjobban a gyerekeket, és a szülőnek és a gyereknek is az épülésére van, ha közösen vehetnek részt bármi. Tanoda programok vannak, játszóházak, nyári táborok. Szervezünk lelkész továbbképzéseket, munkatársképzéseket, konferenciákat, találkozókat, szemléletformáló érzékenyítő alkalmakat. Például tegnap voltunk egy egyetemista rendezvényen Szegeden, és ott a Szociopoli nevű játékot vittük el, amely során megtapasztalhatják, hogy mély szegénységben élők hogyan boldogulhatnak hónapról hónapra a valóságnak megfelelő pénzösszegből, a valóságnak megfelelő helyzetekben. Támogatjuk a gyülekezeteket szakmai anyagokkal, anyagilag, és bekapcsolódhatnak a hálózatba. Együttműködünk a HEX-el, ez egy svájci protestáns segélyszervezet, amely leginkább a gyerekek iskolai boldogulását támogatja, és nagyon érdekes volt számomra, hogy nyáron voltunk Bódvasziáson, és pont akkor jöttek a HEX munkatársai ott megnézni, hogy hogyan zajlik ott Bódvasziáson, hogy valósul meg a program, és megkérdezték a munkatársak tőlem, hogy szerintem miért ilyen áldott ott a szolgálat, mert a Jótom a HEX támogat olyan szervezeteket, és akik nem keresztények, és megkérdezték, hogy szerintem ott Bódvasziláson miért ilyen sikeres, és én azt tudtam mondani, hogy mert hogy az Istenen alapszik, és más munkatárs is mondta, hogy őt is megkérdezték, és ugyanezt mondta, és olyan jó volt ez, hogy tényleg ezt így éljük meg. És így is van szerintem, hogy a sikerességnek ez az alapja. A Magyar Református Szeretett Szolgálata is együttműködünk, mivel nincsen adományalapunk, ezért ha bármikor adományra van szükség, akkor őket kérjük meg, hogy ebben segítsenek. Más felekezetekkel is együttműködünk, és református egyetemekkel romológiai képzések folynak, hála Istennek a több egyetemen is, úgyhogy a szakembereket is képzik ebben a témában. A cigánymissziónak van honlapja és Facebook oldala, ezen minden információ megtalálható a programokról, képekkel illusztrálva, számomra nagyon kedves képek. És akkor a gyakorlatban hol jelenünk meg? Országos rendezvényeken is, például a Csillagpont Fesztiválon, itt nagyon sokszínű programmal készültünk, mindenféle művészi dolgok, ruhákat lehetett próbálni, ételt lehetett kóstolni, bizonyságtételeket lehetett hallani, koncerten lehetett részt venni, a börtönmisszióból jöttek bizonyságtevők. Nagyon sokszínű program volt, de nemzetközi szinten is részt veszünk a hídépítésben, az OEC nevű német szervezettel együttműködve már 2 nyár óta. Cigány és nem cigány fiatalok közösen tapasztalhatták meg, hogy valamilyen munka közös végzésén keresztül milyen kapcsolatok épülhetnek ki, anélkül, hogy mondjuk közös nyelvet beszélnének a fiatalok. Előző nyáron voltunk mi Németországban, és aztán a német fiatalok jöttek el hozzánk Bódvasziláson. És például a német fiatalok gyerekprogramokkal készültek a cigány gyerekeknek, és abszolút nem volt akadály, hogy nem beszéltek közös nyelvet. Református cigány szakkollégiumok is vannak Budapesten és Debrecenben. Nagyon fontos, hogy a teológus képzés is gyakorlatorientált, úgyhogy például a Drégei Palákon közös istentiszteleten vettek részt a teológusok és a helyi lakosok, családokhoz is elmentünk. A német látogatók is Bódvasziláson nagyon várták, hogy helyi cigány családokhoz menjünk el, és a családok nagy szeretettel is fogadtak minket, úgyhogy minden estének az volt a programja, hogy családokhoz is ellátogattunk. Józsefvárosi tanodából ez egy életkép. És a gyerektábor, ami tavaly nyáron valósult meg először, 70 gyereket tudtunk táboroztatni, hála Istennek, és ez a tábor is az integráció jegyében telt, tehát nem csak nevelőszülős gyerekek voltak, főként nevelőszülőnél nevelkedő cigány gyerekek, de nem cigány gyerekek is voltak, abszolút nem volt akadály, volt, aki a tábor végéig nem is észlelte, hogy ez így előfordul, hogy van, aki nevelőszülős, van, aki nem. Nekem az egyik legmegrendítőbb élmény, fantasztikus volt a tábor, de a végén, ahogy sétáltunk kifele, az egyik elhajtott mellettünk egy autó, amiben nem nevelőszülőnél nevelkedő gyerekek voltak, és az egyik kislány, aki nevelőszülős volt, sétáltunk vele, és akkor ő megkérdezte, hogy ők igazi gyerekek-e. És akkor én szívem az ott facsarodott össze, hogy Magyarországon élnek ma olyan gyerekek, akik azt hiszik magukról, hogy ők nem igazi gyerekek. És hogy én azt hiszem, hogy a misszió erre is egy terep, hogy ezen tudjunk javítani, hogy minden gyerek igazi gyerekként tudja megélni a gyerekségi. Kiskunhalason hétvégi játszóházak vannak. Volt egy ilyen konferenciánk, aki engesztelődés a népek között, egy Velszi hölgy, Rhiannon Lloyd jött el, ő Ruandát is megjárta, ő egy ilyen programot, keresztény programot dolgozott ki. Nagyon megható volt számomra ez a konferencia, és több napos volt, elméleti része is volt, majd átértünk a gyakorlatra mindenféle interaktív feladatokkal, és az egésznek a végén több csoport volt, cigány, nem cigány, határon túliak, amerikaiak, és minden csoport, bocsánatot kért a másik csoporttól azért, amit elkövetett ellenük. Sírás közepette, nagyon megható volt, őszinte bocsánatkérések és megbocsátások zajlottak itt, azt hiszem. És akkor a végére, hogy az önkéntesség, hogy miért éri meg, ez a kép, elnézést, hogy magamat raktam be, de hogy tényleg, hogy ezt élem meg, hogy én itt csak ajándékokat kapok. Tehát én ezt nem egy munkának fogom föl, hanem egy lehetőségnek, hogy töltekezhetek, tanulhatok, önmagam lehetek, és hogy ilyen igazi gyerekek vesznek között. Vagy körül. Köszönjük a figyelmet.
Na hát Istené legyen a dicsőség, hogy vannak életjelek ebben az egyházban. Én egész más úton, módon lehetek ma itt, a élettörténetemet tekintve. 2 éves koromig otthon nevelkedtem, szatmárcsekei gyökerűnek vallom magam, de valójában az én szüleim már Tiszakúródon, a szomszédos faluban telepedtek meg. Egy cigány soron, egy egyszobás, kicsi előkonyhás házban, földes döngölt padlózattal, egy ablak volt, azon is egy nájlon, mert be volt törve, és valahogyan így tudták csak azt valahogyan befoltozni. 8 voltunk testvérek, ebből már néhányan akkor állami gondozásban voltak az én születésemkor. A szüleim nem éltek otthon, nem voltak otthon, az egyik nővérem nevelt 2 éves koromig, és kézről kézre adtak, hogy anyatejhez juthassak, így aztán ezt utólag tudom, de mai ésszel már azt mondom, és derülök rajta, hogy végül is így akkor tejtestvérek vagyok ott azon a szabadság nevű cigány soron lévőkkel. Ez az indulás, mérhetetlen nyomor, kilátástalanság, amiről nem tudok panaszosan beszélni, mert ugye nekem akkor arról az időszakról nagyon emlékeim nincsenek. Állami gondozásba kerültem, több helyszínt végigjártam, illetve egyet, az, amíg Bagta Lóránt házára kerültem, ott egy óvónőnek a kedvence lettem, ami egy adottságnak köszönhető, hogy göndör a hajam. És ez egy külső adottság, belső adottság, ugye pedig azt is a Jóistennek köszönhetem, hogy azt el tudom mondani, hogy lehetünk hihetetlen mélység, és még a halálra ítéltség állapotának a körülményei között is az Isten tud ilyen ajándékokat adni, hogy ha nekem valamit elmondtak, akkor azt szinte szóról szóra vissza tudtam mondani. És az, hogy ott az óvodában ezt felfedezte ez az óvónő, és készített egy papírdobozt, amiben egy mesét helyeztünk bele, papírtekercszerűen kellett tekerni, én ott álltam a doboz mellett, és ezt a mesét szóltam a királyról, akinek az egyik szeme sír, a másik pedig nevet. És hát ebben azért meg tudtam élni azt, hogy valamit mégiscsak tudok, amit a többiek nem. Valamiért figyelemre méltó vagyok. Nyilván ezt akkor nem így tudtam, nem így gondoltam, nem így értem meg, csak hogy ez mai ésszel már így látom. És hát egyik intézet következett a másik után, borzalmas helyek is voltak ebben, ez még a szocialista típusú hatalmas nagy intézetek voltak, egy kastélyban nőttem fel, így aztán szoktam is ezzel viccelődni, hogy bár ugye mondhatnám a cigány telepetés, de én mégis úri családból származom, tehát kastélyban nőttem fel. És hát annyi emlékem van, egyszer 9 éves koromban az egyik bátyám értem jött az intézetbe, és elvitt haza egy nyári szünetre. Akartam is, meg nem is. De amikor késett a bátyám, nem jött abban az időpontban, amikor ez úgy egyeztetve volt, akkor azért szomorú voltam. És hát több borzalmas úton jutottunk haza is, kint éjszakáztunk, életemben először megéltem azt, hogy mi az ilyen csövesnek lenni. És a bátyám a kukából egy inget előszedett, és azt hazavitte, azt majd később az apám hordta nagy örömmel. De amikor hazaértünk, akkor látom, Jézusom, hová keveredtem? Egy cigánytelep, mindenki nyomorban él, nincs igazából mit enni, van egy futballpálya ott, és próbáltam elszökni. Futottam, megláttam, hogy a buszok arra felé mennek a futballpályán túl, de hát utánam szaladtak és elkaptak, és nyilván úgy tettem, mint aki csak viccel és csak szórakozik. De ez az élmény alapvetően meghatározta azt, aki vagyok ma. Hogy ezt a nyarat úgy éltem végig, hogy valóban nem volt mit enni, és arra sem láttam nagyon garanciát, hogy holnap lesz, és hogy holnap után, vagy azután. És ez a fajta kiszolgáltatottság, és az, hogy a szüleim reggeltől estig ittak, és nem voltak szülők, nem lehetett senkire számítani, tehát ez az nyár nekem a túlélésről szólt. És amikor az intézetbe végül mégiscsak visszavittek, az intézetből küldött ilyen pártfogó, akkor onnantól kezdve már nem átokként, nem úgy viszonyultam az intézethez, mint a többi társaim, hogy siránkoztak, sóvárogtak a szülők után, hanem tudtam azt, hogy én honnan vagyok, nekem kik a szüleim, onnan semmi jót nem várhatok, és ezért minden lehetőséget igyekeztem onnan már tudatosan megragadni, hogy azokat az álmokat, amit Isten a szívembe rejtett, azokat elérjem. És hát ennek köszönhető majd meg egy megtérésnek 17 éves koromban az, hogy azt ma már elmondhatom, hogy egy országos televíziós tehetségkutató versenyen ismerté váltam versmondóként, ez a Ki mit tud volt 96-ban, és hát utána a színházi pályám is elindult, amivel egy országos színházi fesztiválon nyertesek lettünk, a Vágy villamosában játszottam akkor epizód szerepet, a színművészeti főiskolán már bérelt helyem lett volna, de akkor már a Duna televíziónál dolgoztam bemondóként, és nem akartam ezt felcserélni. Utána még sok minden következett, oktatási területen is dolgoztam, egy egyház pedagógiai műhelyének a vezetőhelyettese voltam, majd Dániába mentem egy Biblia Egyetemre, ahol önkéntesként, mint képzőművész voltam jelen, és egy évet és második évet pedig már dán állami ösztöndíjjal, hallgatóként, és hát úgy jöttem vissza Magyarországban, hogy az EU elnökségre készülődjek, és abban részt vegyek. És végül pedig bemondóként sem cigány műsorokban szerepeltem, hanem mindent csináltam, amit egy nem cigány televíziós személyiség, hírműsorvezetést, két alkalommal még időjárás jelentést is, meg a szokásos műsorismertetéseket, hogy mi jön, és arra felhívni a figyelmet. Tehát sok oldalú és riporterkedtem is. Sok oldalú munkám volt. És nekem az egy döntő pont volt az életemben, hogy én a magam erejéből, magam tehetségéből, nem a cigány származásom előre tolásával akartam érvényesülni, hanem az önértékemen. És az egy fordulópont volt, amikor a minisztériumban kezdtem dolgozni, sajtófőnökként a felzárkózásért felelős államtitkárságon, és utána pedig politikai főtanácsadóként, és ami inkább szakmai jellegű főtanácsadói feladatokat jelentett a miniszter mellett, hogy ez már annak a megélése volt, hogy jó, most már nekem nem kell senkinek bizonyítanom, magamnak különösen nem, az önértékemen vagyok értékes, mi az, amit én vissza tudok adni azoknak, akonnan én jövök, akár Mózes tette ezt a saját népének, vagy ahogyan József. Ezkor már nyilván megtért ember, keresztény ember voltam, és azért történhetett ez meg. És ennek a folyamánya az is, hogy most a Budapesti Református Cigány Szakkollégiumnak vagyok az igazgatója. Nyilván kellett ehhez az a tevékenység, amit a Református Egyház próbál csinálni apró magokként, és ami mellé oda lehet állni, és ami miatt nyitottak voltak arra, hogy a maguk számára felfedezzenek, és megkérjenek erre. És hogy én is lássam azt a kihívást ebben, hogy sokan vannak, akik ugyanolyan helyekről jönnek, vagy még rosszabb helyekről, ahonnan én indultam el, ugyanúgy ott van bennük valamilyen vágy, tehetség, amely kibontakoztatásra vár, és talán én lehetek az a hang, vagy az a személy, akiben ők az egykori jövendő önmagukat láthatják, és ez a szakkollégium lehet egy terepe annak, hogy itt olyan cigány elsősorban, de nem kizárólagosan cigány fiatal diplomás értelmiségiek jöjjenek majd ki, akik az együttműködésben érdekeltek, akik az identitásukat nem a többség szemben határozzák meg. Ez ugye nem csak az ő hibájuk, mert ez bizonyos szempontból kényszer is, hogy ez így van, de óriási nehézség az, hogyha ebből a csapdából nem tudnak kikecmeregni, és a kereszténység az, a hit az, ami felszabadíthatja azt, hogy ne a frusztrációba öljék az energiájukat, hanem a teremtésbe. Ezt tekintem én is hitvallásomnak, hivatásomnak, és óriási dolognak élem meg azt, hogy a Károli Biblia revidiált új fordításában az Új Szövetség már elkészülhetett hangos könyvként, amelyet megszerezhető és hallgatható, hogy ezáltal is szolgálhatok, de óriási dolognak tartom az ige hirdetés, vagy amit felolvastam én is igét, azt a szót, azt a mondatot, hogy hogyan hallják meg, ha nem hirdetik. És hogy az ige hirdetőknek a lábait áldja meg ebben a versben Pál apostol, és igen, mert oda is kell tudni menni. Nem csak messziről mondani valamit, nem csak leírni. És nagy áldás, hogy ebben munkatársakra találhattam a Református Egyház cigány missziójában, és hogy együtt dicsőíthetjük Istent. Köszönöm a figyelmet!
Kedves testvérek, mi pedig köszönjük a szolgálatot. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, hogy bizonságot tettek, hogy igét hallhattunk, hogy mindaz, amiről szó esett a hétköznapi életben is, valósággá válik. Az Úristen áldja meg minden imádságukat, munkájukat, gondolkodásukat, és hát ahogyan itt az előadásban hallottuk, mindannyiunk közös álmát. Az Úristen legyen önökkel. Kedves testvérek, megköszönjük Nyeső Ágnes lelkipásztor testvérünknek, aki az országos református cigánymissziós referens, az ő szolgálatát, Sztojka Szabinának a bizonságtételt, Prikril Edinának a bemutatót, és Káli Horváth Kálmánnak a bizonságtételt. Köszönjük szépen még egyszer. Hirdetem, hogy ma Isten tiszteletünk adományát az országos cigány misszió részére fogjuk felajánlani, így készíthettük el, és így helyezhetjük el a persejbe is. Ma délután 15 óra 30 perctől kreatív gyermek délután és fiatal felnőttek alkalma lesz Pomázon a gyülekezeti házunkban. 6 órakor presbiteri gyűlést tartunk. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját, a fakivágást, a kirándulókör alkalmait, a templom megnyitását és zárását, minden segítséget és adományt. Testvérek, gyülekezetünk áldás békesség újsága a kiáratnál elvihető, és ugyancsak megjelent Dr. Pétót Béla nyugalmazott lelkipásztor testvérünk 2016 bőjtében elmondott igehirdetésének gyűjteménye. Szeretettel ajánljuk a testvéreknek, aki a költségek előállításához hozzájárulna, 500 forinttal teheti meg. Jövő héten szombaton március 25-én a reformáció 500. emlékév keretében Pomázi gyülekezeti házunkban szolgál 18 órakor Sipos Gábor történész, levéltáros, az erdélyi egyházkerületből érkezik hozzánk. Előadásának címe: Istené legyen a dicséret és a dicsőség, hitvalló őseink reánk hagyományozott öröksége. Április 8-án egy teljesen más jellegű alkalomra hívjuk a testvéreket, 9 órától lesz templomunk, gyülekezeti házunk nagy takarítása, szeretettel várunk erre mindenkit, rendszerint ekkor ablakot pucolunk, pókhálózunk, takarítunk mindaz, ami tavaszban szükséges. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására. Fontos, hogy megváltozott sok tekintetben az adóbevallási szokás. Az elmúlt hetek is arról szóltak, hogy sokak számára elkészítette a NAV az adóbevallását, viszont az 1%-ról nem rendelkezhet a NAV. Ezt mindenki utólagosan teheti meg. Kérjük, hogy erre figyeljenek oda a testvérek, illetve akik önadózók lesznek, azok az adócsomag benyújtásával tehetik meg mindezt. Kedves testvérek, 3 meghívó és 2 meghívó és 1 felhívás van még előttem. Március 26-ai dátummal a Bibliatársulatunk online bibliaismereti versenyre hívja a fiatalokat. Keressük ezt az internetes fórumon. Budakalászi testvéreinktől pedig meghívás érkezett gyülekezetük erdélyi kirándulására. Ez a kirándulás április 27-e és május 1-e között lesz, 36 ezer forint, néhány hely van még a buszban, ezért szólt nagy tiszteletű úr. A felhívás pedig március 21-e délutánjára szól. Március 21-én délután 2 és 6 óra között Pomázon a művelődési házban véradás lesz, akik ebben a tekintetben is adakozók, donorok, akkor kérem, hogy tegyék meg jó szívvel mindezt, hiszen életeket menthetünk meg. Alkalmaink hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 18 órától énekkari próba, kedden 6 órakor bibliaórán lesz Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor női férfi bibliaórát tartunk Pomázon, szeretettel hívjuk erre testvéreinket. 7:30-kor pedig a keresztkérdések sorozat kezdődik, újra és újra, most 8 héten keresztül olvashatjuk közösen a Filippiekhez írott levelet. Tehát akik korábban voltak már keresztkérdések alkalman, tudják, hogy elsősorban a bátor, nyitott, őszinte kérdések alkalma ez. Nincs semmilyen előfeltétel, hogy tudnunk kellene, hogy kik voltak a szadduceusok, vagy ékkel, hogy ki volt Járész és Jambrész a Bibliából, hanem őszintén tisztán megfogalmazhatjuk kérdéseinket. 8 héten keresztül most együtt olvassuk a Filippi levelet, és ezzel kapcsolatban tehetjük fel kérdéseinket. Tehát szerdán 7:30-kor kezdődik. Pénteken 7 órától ifjúsági filmklub lesz Pomázon, vasárnap pedig 9 órától bőti istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Alkalmunkon megkereszteljük Molnár Csenge Zitát. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, és istentiszteletünk vége is elközelített. Záróénekül a 396. dicséretünket keressük meg, első 3 versszakát énekeljük el. 3 versszaka van az éneknek.
atyát, és adj erőt onnan felül neki, hogy veszni a bogány se hagyját, és szerte hűszik Sátán seregét.
Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, ami Urunk Jézus Krisztus visszajövetelére. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Énekeljük el testvéreim a himnuszt, majd utána a gyülekezetünknek türelmét szeretném még egy pillanatra kérni. Foglaljunk helyet, és hadd kérjem a testvéreket, egy pillanatra jöjjenek ki a szolgálókat. Csak egy pillanat. Megköszönjük a kedvességüket. Tegnap volt egy SMS, hogy hány hölgy szolgáló lesz. Hát csak ezért kérdeztem, nem másért. Tisztel áldjam
meg. Köszönöm szépen. Tisztel áldjam.
Hogy azt szeretettem.
Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, és mi is hoztunk ajándékot, de mi bent felejtettük a parókián. Könyvet hoztunk, amiben református egyházhoz kötődő cigány származású embereknek az életükkel bizonyságtételei vannak. Oda fogjuk adni nagy tiszteletű úrnak, és kézről kézre járható a gyülekezeti könyvtár tulajdonában lévén.
Köszönjük szépen! Áldás, békesség, Isten áldja önöket, Isten velünk viszontlátásra! Köszönjük!